30 Rita, vagyis a sárga ruhás lánya ma esti vendégem itt a Rádió Cafén.
Ugye, ahogy te is mondtad, ez egy traumatizált szülés volt, és egy nagyon nehéz helyzet. Én nem is kívánom meg feltétlenül azt tőled, hogy ebbe most visszamenj, és a legmélyebbről szedd elő az érzéseidet, de arra kíváncsi vagyok, hogy de dolgozni, tehát túl vagy, ez most már 3 év eltelt, tehát túl vagy-e azon, és azért kérdezem így, mert az én családomban is van koraszülés, az én testvérem az első gyermekét 32 hétre szülte, és egy évvel később mondta nekem meg, hogy ő még azt se tudta feldolgozni, hogy van egy gyereke, tehát hogy maga a várakozásból, az előkészületekből, és nem fizikai szinten, hanem lelki szinten, az a 2 hónap, ami kimaradt, és aztán utána jött egy csöpteremtés, akit életben kell tartani, az egyszerűen nem tudott megoldódni egy év múlva sem még.
Nagyon nehéz volt, és én jártam egy csoportba, akik nagyon sokat segítettek.
Nem hát foglalkoztál ezzel?
Igen, de nem kifejezetten a koraszülés volt a téma, hanem maga a császármetszés, hiszen azt is nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy én hát nem természetes úton szültem, hanem ez egy sürgősségi életmentő műtét volt. Oh. Tulajdonképpen engem altattak, tehát annyira sürgős volt az egész, úgyhogy én az egész szülésemről lemaradtam.
Oh.
Tehát ez egy anyának, akinek ugye ez az életének szinte a legfontosabb része, hogy életet ad egy gyermeknek, és ott van a szülés, a születés, amikor először találkozhat ezzel a gyerekkel, az úgy kimaradt, és én egy nappal később találkoztam vele, amikor az inkubátorba feküdt. Tehát ez nagyon fájó pont a mai napig.
Értem.
És ugye itt kezdődött nálam a dolog, hogy császármetszés, aztán az is persze, hogy koraszülés, és ő inkubátorban fekszik, és én nem foghatom, amikor akarom, sőt, amikor fogom, akkor is legalább 5 cső lóg ki belőle. És pici, nem alig merem megfogni, mert annyira pici, mint egy kiló kenyér, vagy én nem tudom. Tehát ez mind-mind egymást hozta, ez a halmozott trauma. Úgyhogy egy év után, vagy másfél év után elkezdtem járni egy csoportba, ami nagyon sokat segített. Nem akkor dolgoztam fel, hanem az elindított azon az úton, hogy akkor én most elkezdjek ezzel foglalkozni, és helyére tegyem a dolgokat. Nem tudom, hogy túl vagyok-e rajta igazából, de próbálok.
És akkor erre még rájött a COVID, az itteni bezártság. Gondolom, hogy ez nem volt könnyű egy világutazó, örökmozgó párosnak,
hiszen
az egyszerű civil embernek se. Tehát ez, erre azért mindenki egy kicsit ráment.
Igen, és főleg az, hogy mi... Sok dologban lehet, hogy nem értünk egyet a férjemmel, de abban határozottan egyetértettünk mindig is, hogy utazni akarunk. Uh-huh. És mi így akarunk élni. És ugye jött először a szülés, aztán a szülés után, oké, akkor most egy kicsit szusszanjunk, menjünk vissza, visszamentünk utazni, és megint hazakényszerültünk, és belettünk zárva, és megint nem tudtunk utazni. Igen, Ez még rátett egy lapáttal. Nagyon nehéz volt.
Mi volt az eszköz? Mi volt a menekülő út, hogy maradjunk ennél a szép színből? Tehát hogy jöttetek ebből ki, vagy hogy oldottátok meg? Gondolom azért a napi rutin az elvitt, hiszen egy kicsi gyerek mellett valami napi rutin van. De attól még a monotonitás, meg egy csomó.
Szerintem én így a megőrülés határán voltam.
Aha.
A férjem, ő úgy oldotta meg a dolgot, vagyis hát most ez lehet, hogy így nagyon csúnyán hangzik, így mondva, de ő egy művész, ő fotóművész, és elment futárnak, hogy legyen munkája, ugye? És tulajdonképpen ő ezáltal, hogy futár lett, ő kimozdulhatott, és hát, ő nem volt annyira bezárva, mint mondjuk én. Azt hiszem, hogy nekem így az anyasággal is sok problémám volt ezt így helyre tenni, hogy anya lettem, és ez a nagyfokú szabadságom, ez úgymond most háttérbe szorul, és nincs, és ki tudja, mikor kapom vissza. Tehát így dolgoztam magamon, hogy ezt helyre tegyem, és igazából ez a könyv, ami most jelenik meg, és amit így megírtam ez alatt a nehéz időszak alatt, ez egy terápia volt nekem, egy önterápia, önsegítő terápia, hiszen azáltal, hogy visszamenekültem ezekbe a történetekbe, amiket leírtam, ezáltal egy kicsit utaztam is, és gyógyítottam a lelkem azzal, hogy én ezeken a helyeken boldog voltam. Tehát visszahoztam ezt a boldogságot, ezt az örömöt.
Hát megkerested a belső bugyrokba, hogy mi az, amit most gyorsan fel tudsz tenni a falra, hogy színesebb legyen a kép, nem?
Igen, és ugye ha most veszünk egy történetet, ami mondjuk 2015-ben történt, akkor azt úgy tudtam leírni, hogy visszakerestem a jegyzeteimet, a fotóimat, a videóimat, a esetleges WhatsApp magadra. Üzeneteket, aha. vagy ami ahhoz tartozott még, számlákat, amiket összegyűjtögettem, vagy apró fecniket, tehát mindent ahhoz kapcsolódóan, tehát ott volt előttem az egész, ott hevert, mert hál' Istennek ezek így megvoltak, és akkor minden adott volt ahhoz, hogy én ezt újra éljem. És ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, így ez húzott ki a mocsárból.
Én biztos vagyok benne, igen, tehát, hogy akkor ebben megint van egy segítő szándék, illetve az, hogy saját magadat picit helyre billentetted.
Ez több részű igazából, és ezt fontosnak tartom elmondani, hogy egyrészt ez egy életszakasz lezárása ez a könyv számomra.
Á, értem.
Tehát saját magam tehát, számára.
És meg is fogalmazod akkor ezt így magadnak.
Igen, saját tólik. Magam számára ez egy emlékkönyv. Egy életszakasz lezáró emlékkönyv. Másrészt ismeretterjesztés. Hiszen azok a népcsoportok, tájak, vagy foglalkozások, vagy nem tudom, amik így szerepelnek a könyvben, azok olyan jelleggel vannak átadva, olyan részletességgel vannak bemutatva, hogy akár egy távoli törzsről, kultúráról nagyon részletes képet kapunk. Harmadrészt a célja a szórakoztatás, hiszen vannak benne vidám történetek is, és negyedrészt pedig olyan inspiráló gondolatokat próbáltam belecsempészni, ami a saját életemben nekem segített, tehát segítés is. Szóval ez több célú, több részű ez a könyv most.
Elmentetek újra utazni. Tehát amikor már ki lehetett szabadulni, gondolom a kislányod is már stabil volt, vagy a fejlődésében látszódott, hogy ő stabil, akkor egyszer csak azt láttam, hogy ti gyerekkel együtt Mexikóban egy lakóautóval járjátok a tájat, és nagyon jól érzitek magatokat.
Igen, ez így is történt. Tavaly elmentünk Mexikóba, ahol vettünk egy autót, és azért ez is egy olyan történet volt, amit lehet, hogy sokak számára irigylésre méltó, hogy hú, nekem mennyi pénzem van, hogy veszek egy lakóautót Mexikóba, de ez azért nem így történt, és ha a teljes igazságot elmondom, és megkérdezek valakit, hogy ugyanezt megtennie, valószínűleg nem tenné fel a kezét. Szóval itt is azért be kellett áldozni dolgokat, és olyan hajmeresztő dolgot kellett tenni, amire sokan azt mondanák, hogy nah,
biztos. Na most akkor mondd el, mert így viszont nem hagyunk itt minket hallgatókat.
Az Utazó Majom Facebook csoportban találtam egyik nap egy hirdetést, hogy van egy pár Mexikóban, egy magyar pár, akiknek van ez az autója, és igazából bérbe adnák, amíg ők hazajönnek. Uh-huh. Ők kint éltek akkor már évek óta.
Igen, ez így meg oké. Okay.
És én ráírtam erre a lányra, hogy engem ez érdekel, de akkor én még a férjemmel nem beszéltem erről. Csak én ezt eldöntöttem, hogy én ezt akarom. Uh-huh. És a férjem egy kicsit olyan ember, aki nehezen áll rá dolgokra, neki meggyőző érvek kellenek, racionálisabb. Én pedig inkább ilyen hirtelen szívből döntök.
Hát igen, de erősen képviseled ezt. Én azt képzelem, hogy mert ezt akarom, és már...
Ez jó ötletnek tűnt.
Igen.
És mire már ment a beszélgetés, meg már Messengeren felhívtam ezt a párt, nagyon szimpatikusak voltak, akkor már ott tartottunk, hogy lényegében mégsem akarják bérbeadni ezt az autót, mert nem tudják, hogy vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e majd menni. Ők inkább eladni akarják. És ezt az autót akkor nekünk meg kéne venni, ami azt jelenti, hogy most, pár nap múlva, az autó vételárának a felét el kell nekik utalnom. Mert egyébként ők nem veszik biztosra a szándékot, és ők nem akarnak ott állni 2 hónap múlva, hogy én meggondolom magam, aztán már nem tudják eladni az autót, mikor jönnének haza, vagy csak sokkal nyomottabb áron, és cserben hagyva érzik magukat, és én ezt maximálisan értettem, de azért mégis vadidegenek voltak számomra, tehát az, hogy messengeren beszéltünk, az nem jelentett semmit, és egy vadidegen párnak kellett elutalni ugye több 100 000 forintot. Na most ki az, aki ezt megtenni? Úgyhogy még a repjegyünk sem volt meg, tehát utána vettük meg a repjegyeket, stb.
Hát én egy embert ismerek.
Na de erre rá kellett úgymond beszélni valahogy a férjemet.
Hát értem, értem.
És végül nagyon jól alakultak a dolgok, mert hát több ismerősöm élcelődött azzal, hogy amikor már az utazás előtt pár nappal így beszélgettünk, meg ilyen búcsúzás, stb., hogy na, hát majd kíváncsi leszek, oda mentek a reptérre, aztán se autó, se semmi, se pénz, de hát nem
hát
így
mert,
lett.
Hogy sajnos ez is benne, nagyon örülök, de hogy sajnos ez is annyira benne van a mai világban, hogy sima, nem?
Igen, viszont én úgy álltam hozzá,
igen,
hogy...
értem, én ezt értem.
Hogyha ne adj Isten engem átvernek, akkor van egy B-terv, ami nyilván több pénzbe fog kerülni, meg amit elveszítettem, az nem jön vissza, de akkor majd valahogy visszapótolom, és ez
bölcs, szerintem.
Ez pénz.
De ezt nem is lehet máshogy. De neked ilyen vészforgatókönyveid amúgy is kell, hogy legyenek a fejedben.
Vannak azért, igen. De én úgy vagyok vele, hogy a pénz az egy eszköz. A pénz az pénz. Persze nekem sincs sok, tehát most sincs. Akkor épp volt, de most nincs. És hogy ez mindig egy eszköz. Vagy van, vagy nincs. Van, amikor picit több van, van, amikor kevesebb. De hogy ez nem valakinek az élete. Ez nem egy kapcsolat. Ezek nem olyan dolgok, amit ne lehetne visszaszerezni. És mivel egyszer fenn, egyszer lent, majd máskor lesz több. De hogy valójában az igazi értékek azok a kapcsolatok, az élmények, az emberi életek, és amíg ez nem forog kockán, hanem úgymond csak pénzveszteség ér, addig azzal meg tudok birkózni, és ezt el tudom felejteni, fel tudom dolgozni. Persze. Tehát így álltam hozzá, és persze ott várt az autó, és egy fantasztikus autó volt, amivel aztán 5 hónapig jártuk Mexikót, abban éltünk, tehát rengeteg pénzt megspóroltunk azzal, hogy nem kellett szállásra költenünk, és ezzel jártunk, olyan helyekre eljutottunk vele, ahová nem jutottunk volna el nélküle, fantasztikus kaland volt, és a végén még jól is jöttünk ki belőle, mert el tudtuk adni, és addigra, pár hónap alatt az árfolyamok olyan sokat változtak, hogy már ugyanazért az áron meghirdetve, mint amennyiért vettük pezósítva, már bőven többre jött ki forintba, amikor eladtuk. Mert amikor kimentünk, 15 forint volt egy pezó, amikor hazajöttünk, már 19.
Aztán, tehát hogy még jól is jártatok adott.
Aha.
És milyen gyerekkel utazni?
Szerintem jó. Más egy kicsit, de ez is a szülőnek a felfogásán és rugalmasságán múlik.
Hát igen, hogy integrálod őt a világodba, és ez a természetes neki, vagy te és ti kialakítotok egy új világot, amiben egyébként ti próbáljátok magatokat bele gyömösszölni, és ez a gyerek körül forog. Erről megoszlanak a vélemények. Én ismerek ilyen és olyan párokat is.
Szerintem mindenki csinálja úgy, ahogy neki jó. Uh-huh.
Hát feltétlen.
De hogy senki ne bíráljon másokat. Tehát engem se bíráljon valaki azért, mert így csinálom, de én sem bántok mást azért, mert ő. És szerintem ez a lényeg. Mi úgy érezzük jól magunkat, hogyha utazunk. És mivel az utazást nem akarjuk feladni azért, mert szülők lettünk, ezért nincs más választásunk, mint visszük a gyereket is. És amikor pici a gyerek, akkor még magunkra kötjük. Tehát így mentünk Indonéziába. Magunkra kötöttük, szoptattam, nem is evett akkor még semmi más, csak anyatejet egészen 8 hónapos koráig. És ezzel nem volt semmi gond, tehát ez a legjobb időszak.
Ez abszolút kaja nálad.
És bármikor meg lehet oldani, sőt, a gyereket magunkra kötjük, egyszer a férjemen, egyszer rajtam, és visszük magunkkal, tehát, hogy még ez a legkönnyebb időszak. Ott egy picit nehezebb, amikor a gyerek már önálló, tehát önállóan jár, szalad, önálló akarata van, akkor már egy picit nehezebb, viszont azt vettem észre, mert volt már, hogy valaki megkérdezte, hogy is mivel kötöd le egy ilyen utazás során mondjuk a gyereket, és nem is értettem magát a kérdést, hiszen aki már próbálta ezt, az tudja, hogy a gyereket nem kell lekötni. Most elég, ha magadból indulsz ki, ha utazol, akkor te sem kötöd le magad semmivel, még egy könyvet se tudok olvasni.
Igen.
Már feleslegesnek is tartom vinni magammal, mert úgyse olvasok, hiszen minden leköt. Ami körülöttem van, az újdonságok, a szagok, a történések, a zajok, a látvány, az emberek, és a gyereket ez hatványozottan köti le. Hatványozottan éri. Tehát azt vettem észre, hogyha én egy picit így engedek, és nem ragaszkodok szigorú szabályokhoz, szigorú elvárásokhoz, értem ez alatt azt, hogy már pedig te minden délben aludni fogsz egy órát, ugye? Hanem mondjuk elengedem, és azt mondom, hogy hát figyelj, ma kicsit kisétálunk ehhez a vízeséshez, lehet, hogy pont délbe érünk oda, ha ez a gyerek nem alszik, akkor na bum, akkor ma nem aludt. Tehát ilyenekre gondolok. Ha ezeket a szabályokat, amik mondjuk itthon szigorúban vannak tartva, el tudod engedni az utazás során, hát akkor szerintem semmi, de semmi probléma. Ugyanis annyira lefárasztják a gyereket a napközben ért ingerek, hogy este általában szerintem egyetlen egyszer sem kellett a gyereket altatni, míg azért itthon azért időbe telik, mire elalszik a gyerek, de ott nem, tehát ilyen 5-10 percen belül már aludt, és elég korán, tehát utána, ha mondjuk még van energiánk, akkor mi szabadok lehetünk akár beszélgetni, vagy nem tudom, kiülni az autó elé, és lényegében más meg nem kell.
Ha jól értem, te nem is féltél ettől. Tehát ez egyszerűen, ahogy mondtad is, az van, hogy a gyereket visszük, kész, pont. Tehát te ezt nem,
igen.
Nem is agyaltad túl.
Nem, hát nyilván az elején picit aggódtam, mert mondjuk ilyen 10 napon keresztül nem volt hajlandó mást enni, csak zappelyhet tejjel. Tehát ugye Mexikóban is rengeteg finom, friss gyümölcs van, és semmit nem volt hajlandó megkóstolni. Nem volt hajlandó megenni a helyi kajákat sem, amiket mi ettünk, és így kicsit aggódtam, hogy mi lesz. Na de volt egy pont, fogalmam sincs, hogy miért, de volt egy pont, szerintem neki ennyi idő kellett átállni. Valószínű, tehát még nekünk is meg kell ismerni ugye a saját gyerekünket így utazás alatt, és onnantól kezdve egyik pillanatról a másikra mindent. Tehát már ő kérte ki magának a tacos al pastor, így mondta, vagy pedig a mangót nagyon szerette, és akkor igyekeztem azt, hogy minden nap együnk mangót. A friss, finom, édes mangót. És akkor amellé még behoztam újakat mindig, valamikor papaját, valamikor ananászt, valamikor friss dinnyét, vagy egyéb dolgokat, ami épp elérhető volt. Avokádó, ugye nagyon olcsó volt kint az avokádó, akkor azt is, és akkor így ez teljesen megváltozott, tehát az első 10 napot leszámítva még semmi probléma nem volt ezzel sem. Úgyhogy csak ilyen dolgok vannak, amikor a szülő esetleg elkezdi túlaggódni ezt, de már ezt is megtanultam így elengedni, hogy ezt nem szabad túlaggódni, mert ő is most szokik ehhez az utazós élethez, aztán mostanában sokat emlegeti, hogy vissza akar menni abba a kempingbe, ahol a bőgő majmok voltak.
És hogyan tovább?
Hát
most
remélem.
Mi a terv? Tehát akkor lesz egy könyv?
Igen, a könyv az ugye most jelenik meg.
Mi lesz a cím?
Keleti mesék. És jövőre több kis csoportos utazásom lesz, ahol én leszek a csoportkísérő. Utazási irodának is lesz, vagy így másoknak, és nagyon szeretnénk visszamenni Dél-Kelet-Ázsiába, úgyhogy tavasszal reméljük, hogy ott leszünk már.
Hát bízom benne, és abba is, hogy egyébként nem veszítjük el egymást, és hallunk egymásról, aztán folytatjuk majd, mert az életedben mindig van olyan, amiről lehet beszélni, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
30 Rita, vagyis a sárga ruhás lány volt a vendégem. Itt a Rádió Cafén. Én Fehér Marian vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő hét pénteken is jövünk, addig is maradjatok velünk itt a Cafén. Hallgassatok zenét, és sok-sok érdekes műsort.